Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szentigét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében a 12. versben, valamint a 14. és a 15. versben a következőképpen. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Mai vasárnap témája a megbocsájtás, a bocsánat kérés, bocsánat adás. Nagyon fontos, nem véletlenül van a mi atyánkban, mert a mi atyánkból olvastam föl egy részletet, ugye így kezdődött, hogy és bocsásd meg vétkeinket, ugye tanárok elmondják, hogy éssel nem kezdünk mondatot, itt csak egy ige verset olvastam föl, természetesen az mi atyánknak a szerves része, ez a mondat rész, de ma ezen kell elgondolkoznunk, hogy mit jelent a megbocsájtás. Sokszor mondjuk, sokszor elmondjuk a mi atyánkot, de vajon belegondolunk-e, hogy ez mennyire fontos. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Kérjük imádságban bűnbocsánatot, és aztán kijelentjük, hogy meg is bocsájtunk mi is a másik embernek. A megbocsájtás nem könnyű, de szükséges. A felolvasott igeszakaszban a vétek szó mögött adósság van. Az eredeti görög szó ilyesmit jelent. Ugye Lukács féle mi atyánk verziójában ott a vétek van, de itt az adósság. Adósság elengedés, erre akar indítani minket az Isten, hogy ha nekünk Isten elengedte az adósságunkat, akkor mi is engedjük el. Hát igen ám, csak hogy az ember úgy gondolja, hogy az ő adóssága, az ő bűne az nagyon kicsi, csekély, még a másiké az óriás. Ugye föl nagyít, érdekes a látásunk ebben a tekintetben, hogy a másik életébe a kicsit óriásnak látjuk, míg a sajátunkba pedig a nagyot sem akarjuk meglátni, hogy mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy a másik szemében ugye látjuk a szálkát, a sajátunkba a gerendát se. Tehát az első lépés az, hogy objektíven lássuk saját magunkat. Lássuk a mi bűneinket. Hogy mennyi bűnünk van. Ugye Pál apostol az oltár előtti igében azt mondja, hogy legutoljára nekem is megjelent, mint egy torz szülöttnek. Más helyen ugye azt mondja, hogy bűnösök között első vagyok én. Pál látta a saját helyzetét, látta a saját bűneit. Vajon mi látjuk-e? Vagy csak a másét látjuk, és akkor azt mondjuk, hogy azt nem lehet már megbocsátani. Lássuk magunkat Isten szemével. Lássuk, hogy mi mennyire bűnösök vagyunk. És rászorulunk az Isten kegyelmére. Jézus Máté evangéliumában azt mondja, amikor hozzáfordul Péter, megkérdezi tőle, hogy hányszor lehet megbocsájtani az atyám fiának, fele barátomnak, és fölteszi a kérdést, hogy még 7-szer is? És azt mondja Jézus, hogy nem, mondom neked, hanem 70-szer 7-szer is. És itt nem arról van szó, hogy 490-szer lehet, aztán már többé nem, hanem azt mondja Jézus, hogy határtalanul meg kell bocsájtani a másiknak. És akkor Jézus elmond egy példázatot, azt mondja, ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival, amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa, ez egy óriási adósság. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtt, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Ez csekéke, összeg volt ahhoz képest, ami neki elengedtek. 100 dinárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatása ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elvenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizette a tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellette volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra robbant ura, és átadta őt a hóhérnak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Tehát Isten ezt akarja, hogy bocsássunk meg, lássuk meg a saját helyzetünket, a saját bűnünket, és aztán így lássuk meg a másikt is, és bocsássunk meg. Ezt akarja az Isten. Így éljünk. Tehát bűnbocsánatból éljünk magunk, elfogadjuk Isten bocsánatát, és ezt továbbadjuk. Mert bizony sokat vétkeznek ellenünk, meg mi is vétkezünk. Luther Márton a Nagy Kátéban, a mi atyánk magyarázatánál azt mondja, hogy hát emberek között élünk, és vétkezünk. Súlódások vannak, ingerelnek minket, mi is másokat, mi is vétkezünk mások ellen, és ellenünk is vétkeznek. És nem lehet másképpen folytatni az együttérést, csak megbocsátással. Ha így fordulunk egymás felé, megbocsátunk a másiknak. Ugye azt mondjuk, hogy jó, hát a hétköznapokban szükséges a megbocsátás. Na de van-e megbocsátás azok számára, akik nem hogy néha vétkeznek, hanem akik ténylegesen olyan súlyos bűnöket követnek el, amik már rettenetesek? Vajon nekik van-e bűnbocsánat az ilyen embernek? Ugye föl szoktuk tenni a kérdés, hogy vajon kutyából lesz a szalonna. Sokszor közéleti emberek is fölhoznak ilyeneket, hogy hát a kutyából nem lesz szalonna. Hát a világban nem is lesz, de az Isten országában csak ilyen lesz. Az Isten csodát tesz, és azt a bűnöst, aki rettenetes helyzetben van, azt Isten felemeli. Az egyik ilyen ember, aki kapott bocsánatot, az Saul volt. Saul megtért, pedig ő üldözte az Isten egyházát. De volt, aki neki megbocsájtott. István vértanú megölésénél ő jelen volt. Ugye az írás azt mondja, hogy a felső ruhájukat az emberek a kövezés, megkövezésnél oda tették a lábához, hogy vigyázzon rá, és ő is egyetértett a kivégzésével. És akkor István azt kérte, hogy bocsáss meg nekik, Uram. Ugyanazt, mint Jézus is a kereszthalálnál. Bocsáss meg, Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek. Úgy kért bocsánatot, hogy Saul még a bűnét se látta. Nem, hogy bocsánatot volt, kért volna ő. De megelőlegezte neki. Nekünk is így kell megbocsájtanunk a másiknak. Még akkor megbocsájtani, amikor ő még nem is látja a vétkeit. Mert ebből lehet megújulás. Persze voltak, akik nem tudták elfogadni Saul megtérését, azt gondolták, hogy ez álmegtérés. Ez egy csalás. Elhiteti magáról, hogy ő keresztény, aztán majd utána a bizalmunkba férkőzik, és majd el fog minket árulni. Gondolták ezek sokan, és visszahúzódtak tőle. Nem gondolták, hogy ez igazi megtérés. Aztán Jeruzsálemben nem is volt maradása Saulnak, aki ugye Pál apostol lett, és máshol kellett neki szolgálni. De föltetjük a kérdést, hogy mi honnan tudjuk, hogy az a másik igazán megtért. Mert hogy bocsánatot adunk, rendben van, de hogy az tényleg meglátja a bűnét, és tényleg megbánja. Honnan lehet ezt tudni? De azt kell mondani, hogy hát igaziból nem tudjuk. Igaziból az Isten lát bele az embereknek a szívébe. És hogy ki igazán, aki tényleg megbánta, tehát ki az, aki kijön mondjuk úrvacsorát venni, és őszintén, ténylegesen vágyik a bűnbocsánatra, meg ki az, aki csak szokásból, hát az Isten tudja egyedül. És itt ezen a földön, és hozzáteszem még az egyházban is, kevert népesség van. Tehát a jók és a gonoszok együtt vannak. ahogy Jézus mondja ugye a búz és a konkoly példázatában. És nem lehet kiszaggatni, és nem jó az, hogyha ugye idő előtt az ember ítéletet mond. És Augustinus azt mondja, hogy az egyház is egy kevert test. Tehát együtt vannak a jók, a gonoszok, és nem tudjuk, hogy igazán mi van a másik ember szívében. Az Isten tudja. Nyilván lehet következtetni, mert Jézus olyat is mondott, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg. De hogy igazán kifordult az Istenhez, kitért meg, hát ezt nem biztos, hogy látjuk itt ezen a földön. De valamikor lehet látni. Az egyik evangélikus gyülekezetben történt, hogy egy fiatal ember becsöppent a világból egy evangelizációra, és hirtelen megtért az illető. Akik ismerték korábbról, azok hát fenntartásokkal fogadták, de hát azt mondták, hogy lehet, hogy igen, tényleg lehet, hogy megtért. Elkezdett járni az alkalmakra, elvitték még egy táborba is, több táborba is, ott bizonságot tett, elmondta, hogy megváltozott az élete, ugye a távol élők azt mondták, hogy hát lehet, hogy tényleg így történt. Aztán eltelt pár hónap, és a gyülekezetből eltűnt a fiatal ember. És nem tudták, hogy mi történt. Aztán kiderült, hogy a fiatal embernek volt egy bírósági tárgyalása, és a bírósági tárgyaláson előadta, hogy hát ő már megtért, ő teljesen megváltozott, már nem olyan, ami korábban volt, és a bíró hitt neki, és fölmentették. És miután fölmentették, úgy gondolta, hogy akkor már neki nincs szüksége bocsánatra. Hogy aztán színjáték volt-e ugye az előző történés, a pár hónap, csak a bíróság kedvéért adta elő, hogy aztán hitelesebbnek tűnjen, vagy hogy nem volt, az Isten tudja. Egyedül. De hogy sokan vannak, akik azt gondolják, hogy csak egy bizonyos bűnükre kell bocsánat. És azt megkapják, akkor vége mindennek. Akkor már nem kell az Isten. Pedig nekünk látnunk kell, hogy szüntelenül rászorunk az Isten kegyelmére. De más esetben hallottam olyan történetet is, amikor nem arról volt szó, hogy csak megúszta valaki, hanem ténylegesen igazán megtért. Legalábbis amire én ezt mondanám. Egy bűnözőről volt szintén szó, ez a bűnöző a börtönben evangelizáción vett részt, és megtért, és ezután hívatta magához a börtönnek az igazgatóját, a börtönnek a lelkészét, meg egy bírót, mert ki vannak rendelve a börtönökhez egy bírók, és az illető azt mondta, hogy bevallott olyan bűnöket, amit korábban elkövetett, és amit nem bírtak rábizonyítani. És az illető még 7 vagy 8 évet kapott pluszba. Ugye elfogadta az Isten bocsánatát az illető, de nem azért, hogy megússzon mindent, hanem meglátta a bűneit, és ezek terhelték. És tudta, hogy Isten megbocsájt neki, de úgy gondolta, hogy emberek felé is kell valahogy rendezni. És ez utóbbi, ugye, én azt mondom, hogy hiteles, a másik az meg egy kicsit furcsa. Furcsa megtérés. Aztán persze mondhatjuk, hogy jó, de hát Saul is megúszta. De azt kell mondani, hogy mégsem. Mert Saul ugyan bocsánatot kapott, nem kellett neki kárhozatra menni a bűneiért, de azt mondja Jézus neki, hogy majd megtanulja, hogy mennyit kell szenvedni, én értem. Hát a mai vasárnap kérdés, hogy meg tudunk-e bocsátani. Meg tudunk-e bocsátani igazán azoknak, nem apró cseprőügyekkel bántottak meg minket, hanem súlyosan. Meg tudunk-e bocsájtani? A Bibliából olvasunk olyan prófétáról, aki nem akart megbocsájtani. Jónás próféta, a történetét ismerjük. Ugye Jónásnak azt parancsolja az Isten, hogy menjen zsidó létére, menjen el a zsidóság az ellenségéhez, Ninivéhez, hirdessen nekik, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. És Jónás nem akar menni. Ellenkező irányba megy, ugye fölül egy hajóra, viharba kerül, ismerjük a történetet, bedobják a tengerbe, lenyeri a cethal, ott 3 napig ott van, aztán ott megbánja az életét, azt, hogy ellenállt az Isten akaratának, könyörög hozzá, és Isten ugye parancsot ad a cethalnak, kiköpi, és megy Ninivébe. Hirdeti, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive, és a város megtér. És akkor durcásan, mint egy kisgyerek kiül a szélére, a város szélére, nézi a várost, és mérges az Istenre, és azt mondja az Istennek, hogy ezért nem akartam idejönni, mert tudtam, hogy te megbocsájtasz ezeknek. És én nem akartam ezeknek megbocsájtani, hogy ne térjenek meg. Ugye hozzá kell tenni, hogy ezek tényleg szörnyű bűnöket követtek el, tehát háborús bűncselekményeket, olyanokat csináltak, hogy zsidó asszonyoknak a hasába, teres hasába beleszúrtak, hogy halljon meg a gyerek, és aztán míg a nő az ne halljon meg egyből, hanem szenvedjen jó sokat. Tehát szörnyű dolgokat csináltak. És Isten meg akart nekik bocsátani. Jónás nem akart. Vajon kérdés, hogy mi meg akarunk-e bocsátani, tudjuk-e hirdetni ezt a bocsánatot a köröttünk lévőknek? Hányszor kell megbocsájtani? Ugye 70-szer, 7-szer? Aztán persze olyan is van, hogy a világ elvárja tőlünk, hogy mi bocsássunk meg. Azt mondják a világiak, hogy na te keresztény vagy, akkor neked az a dolgod, hogy meg kell bocsájtani. Tehát direkt elkövetnek bűnöket, direkt ingerlik a keresztényt, hogy na, akkor most ez a neked ez a dolgod. És hozzá kell tenni, hogy nem ez a dolguk, hogy megbocsássunk. Meg kell bocsájtani, de nem azért, mert ezt várják el tőlünk. Hanem mert belülről, ha mi kaptunk bocsánatot, akkor azt tovább kell adni. Persze azért hozzá kell tenni, hogy azért nem mindenkinek a megbocsátás a feladata. Nem minden élethelyzetben, nem minden szerepben kell nekünk megbocsájtani. Ugye Luther beszélt ilyesmiről annak idején. Ha valaki például vezető pozícióban van, akkor neki nem feltétlenül az a feladata, hogy megbocsásson. Mondjuk bíróságon, vagy valami cégnél, vagy egy intézménynél a vezetőnek van úgy, hogy számon kell kérni dolgokat, és azt mondani, hogy most már ezt nem lehet tovább engedni. Szigorúnak is kell lenni, mert különben ugye, hát bizony egy helyzetbe, akár egy országba is eljöhet a pokol. Jó pár esetet hallottunk, ugye bírósági igazságszolgáltatáskor, hogy családi erőszaktevőket elengedtek, kiengedtek idő előtt, aztán kiirtott a családját, vagy megölt egy-két gyermeket. Ilyen helyzetben a bírónak, én nem vagyok persze bíró, de ilyen helyzetben neki nem az a feladat, hogy akkor bocsásson meg. Van, amikor nem kell újabb esélyt adni, mert szörnyű következményei lesznek. Persze a hétköznapokban nekünk ezt meg kell tennünk. A családi életben is szükséges a megbocsátás. Ez nehezebben, ugye régebben sokszor azt mondták, hogy családtagoknak, hogy tűrjenek. Ma már nem biztos ezt mondják, pedig szükséges a megbocsátás. Mondom, persze van olyan eset, amikor lépni kell, és már nem lehet engedni, tehát a külső környezetnek persze ezt látni kell. Aztán van olyan, hogy elkövet valaki valami nagy bűnt, és nem lesz neki következménye. Ugye ilyen például a rendszerváltásnál is. Magyarországon nem volt igazságtétel. Mondhatjuk, hogy akkor ez micsoda szörnyű dolog, vajon megúszták ezek az emberek. Azt kell mondani, hogy nem. Föltértembe lehet, de majd az Isten színű előtt mindenki megáll. És amit elkövetett igazán, azért számot kell adni. És én azt mondom, hogy jobb, hogyha valaki itt a földön ad számot a vétkeiről, akár földi emberek előtt is, mint hogy majd ott legyen az Isten színe előtt. És akkor már nem lesz majd menekvés. Tehát ez egy nagyon nagy tévtanítás, aki azt mondja, hogy ó, majd az Isten úgyis megbocsát mindenkinek. Hát nem. Azoknak bocsát meg az Isten, akik itt elfogadják a kegyelmét, itt a földön. Akik oda fordulnak hozzá, és megbánják a vétkeiket. És szükséges, hogy ez még megtörténjen itt a földön. És az Isten azért munkálkodik. Van úgy, hogy bizonyos emberek lelkiismerete megszólal. Volt már olyan, ez nem most, hanem korábban, jó pár évvel ezelőtt, szociális otthonban látogattam, és alkalom után mondták, hogy föl kéne menni egy nénihez, nem tudott lejönni, de hogy feltétlenül lelkésszel akar beszélni. És akkor fölmentem, és aztán kiderült, hogy bűnt akar vallani, olyasmit, amit korábban, évtizedekkel korábban, 30, 40, 50, 60 évvel korábban valami történt. És azt mondta, hogy nem tud nyugodni, neki el kell mondani, Isten, hát lelkész, de hát Isten színe előtt mindenképpen. És ilyenkor nekünk hát nyilván bűnbocsánatot kell hirdetni, mert amíg itt él az ember, addig oda lehet fordulni az Istenhez. Van úgy, hogy megszólal az embernek a lelkiismerete. Mi 10 évvel ezelőtt történt, valahonnan valami vidéki szolgálatból jöttem haza autóval, és egyszer csak megcsörön a telefon, nézem, hogy ki az, egy ismeretlen szám, fölveszem, kihangosítom, mondom neki, hogy hát nem jó időben hív, jó lenne, ha később. És mondja az illető, hogy nem, most feltétlen velem beszélni akar. Hát mondom, milyen sürgős. Aztán kiderült, hogy egy középiskolás volt osztálytársam hív, tehát előtte 15-16 évvel ezelőtti dolgok előjönnek, és azt mondja, hogy bocsánatot akar kérni tőle. De úgy, hogy 15 évig nem is találkoztunk. Nem is tudtam róla, hogy mi van, hogy van. Ő szerintem ő sem nagyon tudott rólam semmit, de aztán valahogy megtalálta a telefonszámot, tehát nyilván ugye interneten lelkésznek fönn van, és azt mondja, hogy bocsánatot akar kérni. Azért, ahogy viselkedett még középiskolás korban. Hozzáteszem, hogy egy darabig volt szobatársam, meg osztálytársam. Jó tanuló volt, de hát kicsit agresszív. Boxolni járt, meg birkózni, én nem jártam, de rajtam gyakorolt. Akkor kellemetlen volt, de én túllépem rajta. És hát itt állok, úgyhogy nem lett olyan nagyobb bajom, de akkor persze rosszul esett középiskolás korommal, de aztán elfelejtettem, és mondtam neki, hogy én már ezeket túlléptem, én elfelejtettem ezeket, én megbocsájtok neked. És akkor mondta, hogy köszönöm, mert neki nagyon fontos volt. És nem értettem, hogy miért volt ez neki fontos, lehet, hogy valami más élethelyzetben valaki nem tudott neki megbocsájtani. Nem tudom, azt nem mondta. De Isten azt akarja, hogy bocsássunk meg a másiknak. Mert a lelkiismeretlen embernek megszólal, és ha nem, mi nem úgy lépünk föl, hogy mi bocsánatot adunk, akkor lehet, hogy nem tudom, hol megy az illető. Ott van például Júdás is. Rossz helyre ment, ugye nem Jézushoz ment vissza, vagy legalábbis az apostolokhoz, akkor még a tanítványok voltak, hanem a főpapokhoz, akik azt mondták, hogy te dolgod. Ugye 30 ezüst pénzért elárulta Jézust. Isten azt akarja tehát, hogy mi bocsássunk meg. Hogy élet fakadjon, mert tényleg ez megtörténik. Tehát meg kell bocsájtanunk, és újat kell kezdeni. És ez a megbocsájtás nem kell feltételekhez kötni. Isten majd feltételekhez köti a üdvösség szempontjából, de nekünk itt mindenkinek meg kell bocsájtani. Van egy olyan mondás, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Én azt mondom, hogy felejteni is tudni kell. Nyilván le kell vonni a konzekvenciát, tehát valakitől kölcsönkérnek állandóan, akkor végén ezt azt kell mondani, és nem adja meg az illető, hogy ennyi kész, tovább nem adok, de el kell engedni az adósságot. Mert ha mi azon gondolkozunk állandóan, hogy jó, hogy mit csináltak velünk, hogy mi is az igazságtalanság történt velünk, akkor nem tudunk élni, nem tudunk tovább lépni. Tehát Istentől kell kérni azt, hogy Uram, attól, hogy meg tudjak bocsátani, és el tudjak felejteni dolgokat. Hogy szabadon tudjak élni. És Isten megadja ezt az ajándékot, még a felejtés ajándékát. Aztán, ha mi megbocsájtunk a másiknak, akkor nem elég, hogy azt mondom, hogy megbocsájtok, hanem jót kell tenni a másikkal. Pál apostol a rómaiakhoz itt levélben azt mondja, hogy ne fizessetek senkinek rossz célat rosszért rosszal, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Tehát az ellenségeimnek nem csak, hogy meg kell bocsátani, hanem tovább kell menni, és tettekben is ezt láttatni kell. Jót kell tenni a másikkal. Ezt kéri tőlünk az Isten, nem könnyű ezeket megtenni, de Isten segítségével képesek vagyunk. Isten adja, hogy ebben a szolgálatban tudjunk járni, elfogadva a bűnbocsánatot és továbbadva. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy te irgalmas vagy adunk, hogy mi is ezek legyünk, és tovább tudjuk adni, és megújuljunk mi, az emberi kapcsolataink, és rajtunk keresztül emberek hozzád térhessenek. Amen.